Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliuma 21. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Nagy öröm a mai nap, hogy újra együtt lehetünk személyes közösségben, Isten házában, a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templomban. Örülünk és reménységgel vagyunk az iránt, hogy ez tartós állapot marad, és nem kell az otthonaink falai közé szorulva hallgatni Isten igéjét, ami nagy áldás volt az elmúlt időkben is, és ezután is lehet, ha szükséges, és személyesen nem tudunk részt venni alkalmakon, mert nagy lehetőség volt Isten ajándéka, hogy hallhattuk, láthattuk az Isten tiszteleteket az elmúlt hónapokban, több mint egy év alatt oly sokszor, hiszen nagyon rövid idő volt, amikor közösségben lehettünk együtt. A mai igénk is a templomban játszódik. A templomban, a jeruzsálemi nagy templomban. Mégpedig egy különös, furcsa és Jézustól abszolút szokatlan előzetes akció után találjuk magunkat a híres építményben, a templomban. Ugyanis előtte Jézus rendet rak, megtisztítja, mondhatjuk, az útvonalat a templom bejáratáig, rendet tesz, és ezáltal beléphet Isten házába. És itt tudjuk, hogy a templom tisztítás története, vagyis a templom előterének megtisztításáról volt szó. Hiszen volt hivatalos, mondhatni, ilyen árusító boxuk az ott lévő pénzváltóknak és áldozati árukat árusító üzletelőknek. De ők szemtelen módon följebb merészkedtek, és olyan területet foglaltak el, ami már nem volt engedélyezett, és Jézus nem azon háborodott fel, hogy az istentiszteleti kultuszhoz szükséges munkájukat végzik ezek az árusok, hanem azon, hogy hol és hogyan. Szinte a templomba nyomulva, a szent helyre, szent helyen tolongva árulták portékáikat, csörgették a pénzt, ordibáltak, mint ahogy azt egy rendes vásárban szokták. És ekkor Jézus haragra lobban, de iszonyúan, amit szokatlan tőle, korbácsot font vagy ostort, és ezzel rendet rakott, és csapkodott, ütött, vágott, és szokatlan módon erőszakosan tisztította meg a templomba vezető utat, a templom előterét. És ezután megérkezünk a templomban. És ott is folytatódik a szokatlan események sora, hiszen a templomban ott találunk betegeket, talán ez még nem olyan rendkívüli, erre volt példa. Ott találunk azonban fogyatékosokat, vakokat, sántákat és olyan embereket, akik akiket korábban Dávid, ugye Jézus őse, kitiltott a templomból, és a jebusziakkal való konfliktus helyzet, Sámuel második könyvében olvashatunk erről bővebben, ott megsértődik Dávid, és mert azzal vádolják, hogy őt még a fogyatékosok, vakok, sánták, bénák is lekezelik, mármint Dávidot, nem való semmire ez az ember, és Dávid sértődöttségében megfogadta, és olvashatjuk az Ószövetségben, kitiltotta a templomból ezeket a súlyosan sérült embereket. Nos, Jézus most mégis itt találja őket. Előbb rendet tesz, előbb elkészíti az utat, előbb megtisztítja, és a lehetőséget megteremti arra, hogy belépjen a templomba, és ott találkozik ezekkel az emberekkel. Furcsa dolgok történnek, és az evangélisták közül egyedül Máté emlékezik meg erről, és ezután a fügefa megátkozása is még ehhez tartozik, tehát erről az itt templomban végbevitt csodáiról Jézusnak, a vakok és a bénák meggyógyításáról, ami egyébként a messiási programjának fontos része. Tehát ahogy Ézsaiás megjövendölte, Jézus itt is, a jeruzsálemi templomban folytatja azt, amit az Atya rábízott. Folytatja azt a szolgálatot, hogy embereket gyógyítson, folytatja a vakok szemének megnyitását, folytatja a járóképtelenek újra mozgó és fontos helyekre eljutó gyógyító tevékenységét, gyógyulást a bénáknak, és ami a fontos eleme a mai történetnek, hiszen kantáta vasárnapja van, az egyházi ének és zene vasárnapja is, bár hivatalosan mondhatjuk a húsvéttól pünkösdig tartó ünnepkör, az a húsvéti csoda ünnepe, nagy ünnepe, Jézus feltámadásának ünnepe, de ezen belül a hozsannázás, az Uram segíts meg éneklése, Isten dicsőítő éneklése, az nem egy felesleges cselekedet, hanem igenis egy nagyon szükséges és lelket frissítő, életet szelidítő és az Istenre koncentrálni tudó lélek csodálatos lehetősége. És ezt az éneket itt a templomban, a jeruzsálemi templomban csecsemők és kisgyermekek ajkán keresztül hallhatja meg Jézus. Tehát duplán is nehézkes a dolog, és fájdalmas az ott jelenlévő írástudók és farizeusok számára, hiszen bénákat enged a templomban, és ott gyógyítja meg fogyatékosokat, segít az új életben elindulni, és ráadásul ezek a csicsergő, fecsegő, sikongó kisgyermekek éneke számára kedves, gyönyörű és mindent felülíró. A farizeusok, írástudók, jelenlévő előkelőségek megbotránkoznak ezen. És természetesen lehet arról beszélnünk, hogy egy-egy istentiszteleti csendes órát jó-e, ha megzavarnak hangoskodó gyerekek, de mostanában nem, de amikor sok gyermeket keresztelünk egyszerre, és visítoznak, és zavarnak, és futkároznak a templomban, bizony nagyon sokszor arra figyelünk. Nagyon sokszor a gyermekek jelenléte zavaró és idegesítő, és elvonja a figyelmünket, mondjuk mi, az Isten üzenetétől, az Isten igéjétől. Nagyon jó, és visszatérjünk a Krisztus bevonulásához, és talán itt ez a párhuzam nem túl erőltetett, de jó, ha a templomba érkezés előtt mi is eltakarítjuk az útunkból mindazt, ami felesleges, mindazt, ami káros, mindazt, ami értéktelen, vagy számunkra nagyon fontos és dédelgetett ügy, de a templomban, Isten házában, az imádságházában nincs erre szükség és semmi értelme ezzel bajlódni. Ha jobban koncentrálnánk, ha teljes szívvel ráhangolódnánk az Isten jelenlétére, a megváltó szeretetére, és arra, hogy mit akar üzenni Isten szent lelke által, Urunk, Isten tiszteleteken, akkor sem a gyerekzsivaj, sem a egyéb hangok, amelyek nem fizikailag vannak közel, hanem a szívünkből, a lelkünk mélyéről dübörögve nyomják el az isteni tiszta, kristálytiszta hangot, az angyalok üzenetét, az angyalokon keresztül is üzenő Isten szeretetét. Itt van a gond. Tehát ez az ige. Erről szól, Isten szeretete elkészíti, elrendezi az életünkben az utat, hogy találkozzunk vele, és természetesen nem csak a templom, az Istennek szentelt hajlék az a hely, ahol Istennel találkozhatunk, de ez csak kizárólag az Isten ügyét szolgáló otthon, a mi templomunk is. És ezért nagyon jó, mert itt nem foglalkozhatunk mással, és biztos sokan tapasztalták, hogy az otthoni Isten tiszteletek kísérése az nem mindig ilyen a dohányzóasztalra tett gyertya melletti csendben, nyitott Biblia, nyitott énekeskönyvvel együtt eltöltött óra, hanem ott bizony jön-megy a család, olykor rotyog az ebéd, és nincs idő, nem tudunk teljesen leülni, nem tudunk teljesen jó értelemben odabújni Isten szeretetéhez, igéjéhez, és csak arra figyelni, mert minden más elvonhatja a figyelmünket. Felkészülni Isten igének hallgatására, és várni a csodát, várhatjuk a csodát. És ez a vasárnap is arról szól, hogy az éneklő gyülekezet az Isten házában és bárhol, bár most mérsékelten énekelhetünk a pandémia miatt, de a szív éneke, a szív muzsikája és az imádság éneke, hiszen minden ének imádság, és aki énekel, ahogy Luther mondja, kétszeresen imádkozik. Nos, el kell készíteni, és el lehet készíteni szívünket Isten szeretete által, hogy meghalljuk a mennyei zenét, hogy megérezzük az érintő, csodát tevő Krisztus vigasztaló szeretetét, hogy megérezzük azt, amit Isten elkészít számunkra. A gyermekek éneke csodát teremt, és a kicsinyek hozzáállása, sokszor látjuk, hogy mennyire közel van, közelebb van az Isten megértéséhez. És oly sokszor beszélünk erről, amikor Jézus keresztelőn, és máskor, amikor Jézus a gyermekek példáját állítja középpontra, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert akkor mentek be a mennyek országába. Énekeljetek úgy, mint a kisgyermekek, zengjetek úgy, tiszta szívvel és csak Istenre figyelve, és a legfontosabb talán, hogy teljes bizalommal, teljes nyitottsággal, és mindent Istentől váró, nyitott szívvel figyeljetek az örök ígére, az örök élet szavára. Énekeltük az imént a liturgiában, a harmadik énekvers volt Paul Gerhardtnak a Hogy ne dicsérném az Istent kezdetű énekének az első versszakát, és hogy nem csak a gondtalan időkben, és nem csak a felhőtlen öröm zenéje, muzsikája, az Isten dicsérő ének, Gerhard már rengeteg szenvedésen ment keresztül, és ezt az éneket is akkor írta, amikor az egyik gyermeke meghalt. Mégis a legnagyobb gyászban, a legnagyobb fájdalomban, bénító, tehetetlen, kiégett, üres, nyomorúságos helyzetében írja, hogy ne dicsérném az Istent zengedező énekkel. Megtapasztalhatta, hiszen nem csak egy gyermekét veszítette el, feljegyzések szerint valamennyi gyermekét eltemette. Gerhard Pál is tudta, és biztos volt benne, hogy a gyermeki lét, a gyermeki befogadó képesség és a gyermeki hit az nem csak életkorhoz kötött állapot, hanem igenis felnőttként, mai gyülekezetként, koporsó mellett vigaszt várva, vagy vigaszt se várva, egyszerűen ott vagyunk sokszor, tehetetlenül kiszolgáltatva, és akkor felhangzik az érthetetlen szeretet hangja egy mondattöredéken keresztül, egy énekvers üzenetén keresztül, és egyszerre valami hihetetlen békesség, nyugalom tölti be a szívet, és a legnagyobb keserűségben talán tud az ember a legnagyobb békességgel énekelni, hozsannázni, és itt az éneklés az nem a tivornyázás szintje és a felhőtlen, értelmetlen parti hangulata, hanem az éneklés azt jelenti, tiszta szívemből, nyitottan, Istenre figyelve énekelek, énekelek némán, de az ő nagyságát, békét teremtő szeretetéről beszélek. Így szárnyalhat az ének. Lehet gyermeki szívvel, aggasztyánként, fiatalként énekelni mindenkor. Egy a fontos, hogy ki előtt énekelünk. Kinek hangzik az ének? Jézus volt abban a templomban, és hisszük, hogy Jézus itt van közöttünk is. És neki énekelhetünk, neki szólhat a muzika szakra, az orgona csodás hangjain keresztül, és a szívünk talán visszafogott éneklésén keresztül, és egyáltalán nem az ének hang minősége, vagy a zenei képzettség számít az Isten színe előtt, hanem az, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel, kinek mondunk dicséretet, vagy kinek mondunk, és kinek énekelünk fájdalmunkban, mélységes bánatunkban. Sokan emlékeznek a testvérek közül, meg jelenlévő közül többen részt vettek sok évtizeden át, visszavezethető talán a templom szentelésig, hogy ebben a templomban hatalmas éneklés, és nem csak az Isten tiszteleti éneklésre gondolok, hatalmas hozsannázás és Isten dicsérő ének, muzsika szólt, és a feljegyzések szerint a templom szentelés után a gyülekezet tagjai nem mentek haza, hanem két napon keresztül hangzott ebben a templomban is az Isten dicsérő ének, a nagy gyülekezet akkor egyszerűen nem mozdult, mert úgy érezte, olyan csoda történt, és olyan lehetőséget kaptak, ajándékot Istentől, hogy folyamatosan, szünet nélkül hangzott az ének e falak, megszentelt falak között. És arra is emlékszem, amikor néha zavaró volt talán, mert kicsit hamiskásan csengett, amikor Isten tiszteletek előtt mindig szólt ebben a templomban az ének. Aztán volt, amikor szakember vezette az Isten tisztelet előtti éneket, vagy tanultunk énekeket, vagy talán arra is emlékszünk, hogy az új liturgia énekeit is gyakoroltuk Isten tisztelet előtt, amit aztán nem vezettünk be sosem később, de az ének sokkal jobb az Isten tisztelet előtt, mint mással foglalkozni. És itt most visszakanyarodtunk Jézus érkezéséhez a templomba, énekelve, nyitott szívvel, az ő dicsőségét hirdetve. És egy rövid történetet az Isten tisztelet előtti éneklésről engedjenek meg a testvérek. Balikó Zoltán írja le az Isten iskolájában című munkájában a következőket. Szárnyalt az ének, elaludtam én, a vendégpap. Hát ez szörnyű, ilyen még nem történt. Már énekel a gyülekezet, és én még itt vagyok mindig. Rohanás a konyhába. Hát miért nem szóltatok, ébresztettetek fel? Mondják az ott lévők, ugyan miért? Hiszen még csak 6 óra van, csak 8-kor kezdődik az Isten tisztelet. Hát akkor mi ez? Kérdezte a vendégpap. Tudja, ahogy jönnek a tanyákról kocsival, távolabbi helyekről érkeznek a családok, beülnek a templomba és énekelnek. Nem azt beszélik meg, mennyivel lett drágább a fejes saláta, és sok egyebet sem beszélnek meg. Istenre figyelő lélekkel, templomban énekelve, szívünk csendje, míg ideérünk, felkészülten, várva hallgatni az Isten igéjét. Nos, a győzelmes ének kinek szól? Jézusnak. A hála éneke, a vígaszt váró ének, fájdalmas, mély és keserves éneke az élő Jézusnak. És nem számít, hogy kik vannak körülöttünk, sem lélekben, sem kikkel piszkál a gonosz, hogy ugyan már hagyd ezt abba, minek mész, ne énekelj, ne keresd az alkalmakat, felesleges, mi változik ettől? A templomban lévő hivatalból főpapok, tehát a templom rend őrei, és az ott lévő előkelőségek zugolódtak, morogtak, a gyermeki ének, a gyermeki hozsannázás után. Milyen lélekkel készülünk az Isten tiszteletre? Hangzik-e az ének? Hogyan gondolunk és várjuk az Isten szavát? Egyszerű megszokás, az éneklések is rutinból mennek, vagy odafigyelünk minden versszakára. És az ének olyan, hogy minél többször olvassuk, minél többször énekeljük, annál inkább megnyílik, annál többet értünk belőle, és annál inkább szent, mély és igaz imádságá formálódik a szívünkben. Isten igéje és Isten szeretete ezen a vasárnapon, tehát a gyermekek éneke által arra figyelmeztet bennünket, hogy nem a gyermekek ismeret anyag hiánya a vonzó és a példás, nem a gyermekség erőtlensége, hanem a gyermekek bizalma, hangsúlyozzuk, tehát kérhetjük Istent, és kérjük Urunkat, Jézus Krisztus által, hogy adja vissza az elveszített gyermek lelkünket, gyermekhitünket, vagy egyszerűen, ha nem is volt ilyen, adjon hitet, reménységet és életet, hogy tudjunk szólni hozzá a hálaadás nyelvén, hogy tudjuk megszólítani őt a hozsanna, az áldás és a kegyelem elfogadásának útján. A mai igénk üzenetének fontos és nagyon-nagyon szívbemarkoló üzenete tehát a csend, a befogadás, a felkészülés és az Isten által ajándékba készített üzenet megérkezését tegyük lehetővé énekkel, imádságra. Ne akarjunk mindenáron csendben lenni, ne akarjunk mindenáron elbújni, még Isten házában is Isten elől, hanem várjuk szavát, és várjuk az imádság és az ének hangján keresztül az ő gyógyító, vigasztaló, talpra állító, új kezdetet és új jövőt ajándékozó jóságát. És Túróci Zoltán egy idézetével fejezem be az igehirdetést, ami számunkra is, hiszen ő sokat állt ezen a szószéken, és nagyon sokszor halljuk az ő nevét, iskolánk is az ő nevét viseli, általános iskola. Ő mondta, írta a posztillás könyvében erről az igéről, és ezt vigyük magunkkal. Összefoglalás, útravaló, és az üzenet könnyen megjegyezhető akarataként. Légy hát buzgó tagja az éneklő gyülekezetnek, Az éneklők lenézett, kicsin csapata megnő egyszer. Olyan énekkar lesz belőle, melyben tízezerszer, tízezer és ezerszer, ezer ajak zengi odafenn a bárány énekét. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy ami nem tökéletes énekünket is felhasználod, hogy még szebb legyen az Isten tiszteletünk, felhasználsz bennünket, a gyengességeinket, nyomorúságunkat is, a te gyógyító kegyelmed által, hogy házadban erőre kapjunk, vigaszt lejjünk és békességet. Urunk, köszönjük, hogy nem veted meg gyarló énekünket, sőt, számon tartod még sóhajunkat is. Köszönjük a templomi istentisztelet ajándékát, a közösséget, köszönjük az ének örömét, köszönjük az orgona muzsikát, köszönjük mindazt, amit itt ajándékozol nekünk. És legfőképpen köszönjük neked az ajándékot, megváltó Urunkat, akinek ajándéka, megváltó műve segít és erősít bennünket, hogy téged szívvel, lélekkel követhessünk mindenben. Urunk, adj erőt a megújuláshoz, adj vigaszt gyászban, új hitet reménytelenségben, és készítsd el szívünket, hogy nap mint nap megtaláljunk téged, és neked tetsző legyen életünk, szeretetben, békességben. Legyen áldó kegyelmed velünk most és a következő hét minden napján. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.